Sok szeretettel köszöntöm én is a testvéreket, örülök, hogy testvérek között lehetek. Tegnap egy elég érzelemdús, meg tartalmas nap volt mögöttünk, és hálásak vagyunk, hogy tegnap este hazaérkezhettünk, valamint a csütörtöki nap is egy elég a csütörtök délután is egy elég nehézre sikerült időszak volt. Aztán pénteken örömteli dolgok is értek. A feleségem hazahozta a kisbabát a hasában, de a fényképet is róla. 12 hetes és 4 napos fényképet hazahozta róla. Másnap pedig a nagypapa az úrhoz költözött. Hát elég sok minden történik mostanában, de szeret minket az Isten, és azt látjuk, hogy szeretne bennünket megáldani, és szeretné azt, hogyha áldottak lennénk, és ez csak tőlünk függ, hogy mennyire vagyunk készek az ő útján járni, és mennyire vagyunk készek magunkat alárendelni. Jó volt az ima órai buzdítás is, hogy hogyan kell viszonyulni az Úrhoz, hogyan kell magunkat megtagadni, hogyan kell az Urat az előtérbe helyezni, és hogyan kaphat ezáltal az ember életet. Én most az istentiszteleti alkalmunkon az ige hirdetésben majd az énekek énekéből szeretnék egy ige szakaszt felolvasni, és kérném is, hogy a gyülekezet álljon föl meghallgatni ezt az igét. Énekek éneke 6. fejezet 4. versét szeretném alapigeként felolvasni. Énekek éneke 6. fejezet 4. verse így hangzik. A ritkán keresett könyv a Prédikátor és az Ézsaiás között található, de talán akik szerelmesek, ők egy kicsit sűrűbben forgatják, majd meg fogjuk látni, hogy miért ez az ige szakasz került most felolvasásra. Énekek éneke 6. fejezet 4. vers így hangzik. Szép vagy, kedvesem, mint Tirca városa, gyönyörű, mint Jeruzsálem, ámulatba ejtő, mint zászló erdő. Imádkozzunk. Úr Jézusunk, köszönjük azt, hogy a te igéd minden betűje, minden szava, minden igeverse, minden fejezete vagy könyve nagyon tartalmas és mély tud lenni. Urunk, szeretnénk, hogy ez az ige szakasz most egyen-egyenként, és mind gyülekezet is szólna hozzánk. Egyen-egyenként úgy, mint ahogy most mindenkinek a szükségéhez mérten alkalmas, és gyülekezetként pedig úgy, mint akik vágyunk a jövőbe tekinteni, mint akik vágyjuk azt, hogy ne csupán megéljük a te áldásaidat, hanem amennyire csak tőlünk telik, bátran merjük közvetíteni is. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Az énekek éneke könyvét nagyon sokféleképpen értelmezték már, és nagyon sokféle elképzelés volt, hogy miről is szól. Egyesek úgy gondolják, hogy sokszor olyan már a pajzánságnak a határát súrolja azok a szavak, meg azok a képek, amikor benne vannak. Mégis jónak látta a mi Istenünk, hogy benne legyen a Bibliában, és hogyha valóban valaki vonzódik egy fiúként egy lányhoz, lányként pedig egy fiúhoz, és olvasgatja ezt a könyvet, akkor rájön arra, hogy milyen sok minden fog ő rá várni a későbbiekben, és mit készített az Isten arra, hogyan élje meg az emberi kapcsolatok legmélyebbét az ember. Aztán az Új Szövetségben egy kicsit kibővíti ezt a kört Pál apostol, amikor elkezdi ott mondogatni, hogy tulajdonképpen ő, amikor a párkapcsolatról beszél az Efézus 5-ben, akkor igazándiból Krisztusról és az egyházról beszél, és ezért az egyházatyák nagyon sokan, vagy többen úgy értelmezték, hogy az énekek éneke az egyházról és mint felékesített mennyasszonyról, és az Uráról, mint Jézus Krisztusról szól. Én is ebben az összefüggésben hozok most ige szakaszt. Még akkor is, hogyha azt mondhatjuk, hogy hát ez egy kicsit olyan erőltetett belemagyarázás, mert annak idején nem erre szánta az Isten, hogy az egyházról és Jézus Krisztusról szóljon, mert egy ószövetségi embernek is üzent ez az igevers, ez a sok igevers, azon kívül, hogy Jézusra gondolt volna. Mégis, testvéreim, többekkel beszélgetve, egyszerű emberekkel, amikor elmondták nekem, például, amikor valaki házasság előtt állt, és az a férfi egy református férfi volt, és egy baptista asszonyka tudta, hogyha feleségül megy hozzá, akkor egy fél évre ki fogják zárni a gyülekezetből, hogy megnézzék, hogy ez alatt a fél év alatt az ő házasságuk valóban olyan-e, hogy ebben a hitben vannak-e, látszódik-e rajtuk ennek a gyümölcse, akkor azt mondta ez a fiatal asszony jelölt akkor, hogy azt az igét kapta az Úrtól, hogy aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom, aki nem vall meg engem az emberek előtt, azt én is majd megtagadom. És ő annak ellenére meg kell, hogy vallja ezt, hogy fél évre kizárják. És én gondolkodtam, hogy hát azért ez az igevers talán nem erről szól. És nagyon döbbenetes ez számomra, hogy azóta több sokakkal beszélgetve rájöttem arra, hogy nem én döntöm el, hogy kinek milyen igevers mit mond. Nem én döntöm el. Egy másik ember azt mondta, amikor bizonyságtételét elmondta nekem, hogy ugye az a kő, hogyha valaki ráesik, azt összezúzza, hogyha valaki ráesik, akkor az összetörik. Úgyhogy mit kell csinálni? Bele kell simulni, rá kell simulni erre a kőre. Szerintem ez az igevers szintén nem ezt jelenti, de hogyha ő neki ezt jelentette akkor, és ez alapján kezdte el megélni az ő hitét, akkor én nem dönthetem el, hogy neki mit jelentsen ez az igevers. És olyan jó azt látni, hogy egyébként mind a két ember, akit most mondtam, mind a két embernek a későbbi életében kiderült, hogy nem nekem lett volna akkor igazam, hogyha oda megyek és elmondom, hogy kell ehhez viszonyulni, hanem például ez a személy, akit én megismertem, ezt a férfit, akkor már 70-valahány éves korában, én nagyon ritkán találkozok ilyen őszinte imádkozó emberrel, mint az a férfi, aki egyébként már meghalt. Nagyon ritkán. Nagyon ritkán, aki úgy tud imádkozni gyülekezetben, hogy ez az őszinteség van benne. Hogy a szíve vágya ott van az Úr előtt, és lehet érezni, hogy ez a vágy, ez az Úrral összecsengő vágy. Ez nem egy ilyen, mint amiről volt az imaórán szó, hogy hát kigondolunk valamit, vagy valamit az Úrtól elveszünk, és innentől kezdve hajtjuk benne magunkat, mert olyan jó lenne ennek a hatását, vagy a gyümölcsét élvezni, learatni, hanem olyan vágy volt ezeknek az embereknek az életében, amivel utána én nem mondhattam azt, hogy hát testvérem, ne haragudj, de ez az igevers nem erről szól, úgyhogy akkor te egy tév tanításban éltél. Nem mondhattam ezt. És olyan jó, hogy a mi Istenünk, akkor, amikor például az Énekek könyvét elővesszük, akkor nem azt kérdezi, hogy teológiailag mennyire vagyunk korrektek, bár nagyon fontos a teológiai tudás, de az Úr szeretne vezetni. És nagyon sokszor, ahogy talán eszünkbe jutottak igeversek, akár a bizonyságtételek alatt, hogy tudjuk bátorítani, biztatni, vigasztalni azokat, akik nehézségeken mennek át, vagy éppen vannak benne. Úgy eszünkbe juttathat a mi Istenünk olyan igéket, ami talán egyáltalán nem azt jelenti eredeti teológiai kontextusában, a szövegkörnyezetében, hanem valami más jelent, de mégis az Úr föl akarja használni arra, hogy minket vezessen abban az élethelyzetben, amiben vagyunk. Milyennek kell lennie a gyülekezetnek? Szép vagy kedvesem, mint Tirca városa, gyönyörű, mint Jeruzsálem, ámulatba ejtő, mint zászló erdő. Milyennek kell lennie a gyülekezetnek? Olyannak, mint Tirca városa. Tirca városa Jeroboám és az utána következő négy királynak volt a székhelye. Jeruzsálem, tudjuk, hogy mi, gyönyörű, mint Jeruzsálem, mint az Isten kiválasztott városa. és népe, valamint ámulatba ejtő, mint a zászlóerdő. Hogyha csak ez az első kettő lett volna, nem értenénk igazániból, hogy mit akar mondani az ige, de mondja tovább, hogy ámulatba ejtő, mint a zászlóerdő. Mi jut a zászlóerdőről eszünkbe? Hogyha talán egy kicsit mai képet akarok elővenni, akkor mondjuk Brüsszelben ott, 28 vagy 29, nem tudom, 29 talán, zászlóerdő emelkedik. Mi jut eszünkbe? Hát biztos, hogy érzelmileg sok minden juthat eszünkbe, de valamit a zászló be akar mutatni. Azt, hogy itt valamilyen fennhatóság van. Valaminek a fennhatósága alatt történnek a dolgok. A zászlóerdő azt jelenti, hogy olyan fennhatóság, ami valakihez tartozik, vagy valakikhez tartozik. A zászlóerdő ebben az összefüggésben látjuk, hogy ami Istenünknek az uralkodását akarja kifejezni. Ahol ő úr. És milyennek kell lenni a gyülekezetnek? Az új szövetség alapján tudjuk az apostolok cselekedetei második fejezetben, hogy hangzott el ott apostoli tanítás, ami a lelki épülés szolgálja, közösség, amelyben a gyülekezet szeretete megnyilvánulhat, a kenyér megtörése, ami mind a három eddig majd nálunk is meg fog történni, emlékezés plusz várakozás a jövőre nézve, valamint imádkozás, ami hála az Úrnak nálunk is megtörtént, úgyhogy valamennyire azért hasonlítunk ahhoz a gyülekezethez, amilyet az Úr látni akar, és ilyenek is akarunk lenni, és maradni, az áhítatosság, a könyörgés, az Isten elé való állás mind jelen kell, hogy legyen, és jó az, hogyha több hitem van az imában, mint, ahogy mondta valaki, mint a vitában, inkább az imában hiszünk, mint a vitában. Az Úr azt akarja, hogy ebben erősödjünk meg, és azt látjuk, hogy az első gyülekezetben a misszió, a gyülekezet növekedése, az egészséges test és az egészséges állat vagy növénynek is van egy növekedése, hogy mi is látjuk a 2,23 cm-ben, most már 6, valamennyi van a feleségemnek a hasában, van egy egészséges növekedés. Olyan jó az, hogy az Úr szeretné azt, hogy egy ilyen egészséges növekedés legyen a gyülekezetben, és mint egy mennyasszony, ahhoz hasonlítja a Jeremiás könyve főleg, és a Jelenések könyve az ő népét, az ő gyülekezetét. Mennyasszony. És nekünk ilyen mennyasszonnyá kellene válnia. Eszembe jutott, hogy a derékasszony azt mondja az ige róla, hogy az ő férje dicséri őt. Ilyen a derékasszony. Hát én beleestem ezen a héten ebbe a bűnbe, hogy nem dicsértem a feleségem, hanem inkább mondtam róla olyat, amivel én nem tudtam egyet érteni. Itt ül közöttünk annak, akinek mondtam, ő tudja. De szánom és bánom, mert valóban talán van olyan oldala, de észrevettem volna azokat az oldalait is, amelyeket az Úr belé helyezett, és hálás vagyok azért, hogy akár tegnap este úton visszafelé is az a békesség lehetett az ő szívében, a feleségemnek, ami békesség volt az apósomnak a szívében. És ugye elgondolkodtam rajta, hogy lehet egy halál közeli állapotban valakinek békesség a szívében. Úgy, hogy békességet hagy maga után. Hogy rendezettséget hagy maga után. Hogyha én most meghalnék, én rendezettséget hagynék magam után. El van rendezve minden. És nem a végrendeletről van itt szó, hanem arról van szó, hogy a kapcsolataimban, a közösségben, az emberek felé való közösségemben ez a békesség jelen van-e. Mert az ember nem tud békességben meghalni, akinek nincs békesség a környezetével. És azt mondja az igénk, hogy Tirca városa, Izrael északi országrész fővárosa, Jeruzsálem, Isten uralmának a fővárosa, és egy zászlós erdő. És mondhatnám, hogy mi jut eszünkbe a zászlós erdőről? Miért rettenetes, mint a zászlós erdő, vagy egy zászlós tábor? Testvéreim, azért, a gyülekezet azért kell, hogy rettenetes is legyen, ne csak ilyen simogató, és mindenkit bár a keblére ölelő, de mégis az igazságért, harcoló, és hogy ez a kettő kell, hogy benne legyen, mert az igazságért harcol a hamisság, a tévedés ellenében, és a világosságért harcol a sötétség ellenében. Mire való az ászló? A megkülönböztetés eszköze. Ugye itt a határszélen lakva látjuk, hogy van magyar zászló némelyik autón, meg van osztrák zászló, ausztriai felségjelzés. El lehet, a rendszámról is hamar le lehet olvasni, de ugye régen még ez kötelező is volt kitenni ezt a jelzést. Megkülönböztetésnek az eszköze. Megkülönböztetés. Megkülönböztetni nem másoktól, hanem azt kifejezni, hogy hova tartozunk. Az egyenruha mire való? Arra, hogy megkülönböztesse azokat, akik abban vannak. A zászló és a kereszt zászlaját tűzzük a magasba, kötelességünk alapelveinkről magyarázatot adni az embereknek, hogy a gyülekezeti tagjaink tudják, milyen célra állította az Úr össze ezt a közösséget, és hogy a világ is tudja meg, hogy mi a szándékunk, mit akarunk. Nem politikai stratégáknak kell lennünk, hogy állandóan megvezetni az embereket, hogy azon csáncsogjanak, amit éppen nem akarunk, amit meg akarunk, azt meg úgy tudjuk véghez vinni, hogy a többieknek a figyelme el van terelve. Inkább kívánjuk, hogy legyünk ismét úgymond olyan kisgyermekek, hogy sokat felejtsünk el abból, amit most tudunk, hogy mentesek legyünk a megszokástól, az előítélettől, hogy együgyűek és buzgók legyünk, mint egy gyermek. Mondhatnánk, hogy hogy jön a gyermek az zászlós erdőhöz. Dávidot is elzavarták az zászlós erdőtől. De azt látjuk, hogy nagyon akarja az Úr használni a zászlaját, ki akarja tűzni, és régen voltak ilyen énekek, hogy tűzzük magasra Isten zászlaját. Manapság valahogy ez a felségjelzés már csak a szimbólumban marad meg, a gyülekezetben, vagy talán a gyülekezet tagjaiban, bennem is, olykor nincs olyan erővel, olyan hatékonysággal jelen. A gyülekezetnek a fegyelmében, akár a felvételben, akár a kizárásban, akár a Krisztus szolgálatában álló csoportok kirendelésében, valóban kell ez a típusú fegyelem. Nagy Sándor 6-szoros túlerővel szemben is tudott győzni, mert ő egyedüli vezér volt, akik meg ellene harcoltak, a perzsák, ők nagyon sok vezér volt az ő összeszedett kis alakulataikban, és nem tudtak együtt munkálkodni. Az Úr fogja össze. A gyülekezet nem egy teherautó tégla, hanem egy felépített ház. Rend van, emlékszek rá, hogy Szomolyán biciklizve gyerekkoromban épült egy ház, és már oda voltak rakva a téglák, de még nem volt fölfalazva, és olyan labirintusszerűen volt lerakva. Gyerekekként olyan jót játszottunk ott, meg bújócskáztunk, aztán nagyon szomorkodtunk, hogy felépült a ház, mert eltűnt a játszótér. Viszont a háznak, a labirintusszerű téglákból nem lehet élvezni a háznak az előnyét. Viszont a tégla arra rendeltetett, hogy házzá váljon. Épüljetek fel, mondja az ige. Épüljetek föl lelki házzá, hogy rend legyen a gyülekezetben, mert rend és nyugalom, hogyha valaki rendre és nyugalomra vágyik, akkor ajánlom neki, Amerikában vannak ezek a temetők, ahol egy ilyen kis márványtáblán így fűnyíróval végig lehet menni. Ott rend és nyugalom van. De a gyülekezetben lehet, hogy rend sincs annyi, mint amennyi kellene, lehet, hogy nyugalom sincs annyi, de tudjuk, hogy az Úr azt akarja, hogy rend és élet legyen. Nagyon sokszor lehet, hogy a nyugalom nem az, hogy 5 évig nem történik semmi, mert testvéreim, nagyon sokszor abba a hibába esünk, hogy a hagyományok rabjaivá válunk. Így szoktuk. Miért szoktunk valamit csinálni? Mert azt az utat már ismerjük. Az valami könnyebbséget ad, valami komfort érzetet ad. De testvéreim, a mi elődeink nem a szokásokra hajtottak, hanem arra hajtottak, hogy rend legyen, isteni rend legyen a gyülekezetben, és élet legyen. A szokásaink ne csupán arról szóljanak, hogy ebben olyan tudom, hogy mi fog következni az Isten tisztelet menetén belül, körülbelül mikor fog véget érni, sajnos nem akkor, amikorra terveztük, ez az Isten tisztelet, de mégis valami rendet, hogy adjon, viszont ahhoz, hogy élet legyen, ahhoz a rendet nagyon sokszor, mondva nyugalmat, ahhoz föl kell rúgni. Ugyanis a gyümölcsözés, és milyen szép, amikor tavasszal elkezdenek kinyílni a fák. Azonnal az ember, hogy úgy halott minden. Szép lassan jönnek elő a virágok, mert gyümölcsre emlékeztet bennünket az élet, amelyről termés várható. Gyümölcsözésre akar az Úr bennünket hívni. Akarja vasárnapi iskolai tanítókat, a beteglátogatókat, az ige szólókat, és mindazokat, akik a gyülekezetnek építő tagjai akarnak lenni. A zászló hogy jó, testvéreim? Becsomagolva? Hát tudjuk, hogy úgy nem sokat ér. Becsomagolva, polcra téve, kivasalva. Gyönyörű. Gyönyörű a zászló. Nem érünk vele semmit, testvéreim. Az Isten zászlós tábort akar az ő gyülekezetéből. Az a legrosszabb, hogy a henyélő gyülekezetek többnyire féltékenyek, és félnek, hogy valaki az ő területükön belül fog működni. Sokszor tapasztaljuk ezt, hogy talán elsősorban olykor nagyobb egyházak félnek attól, hogy bemerészkedünk az ő felség területeikre. Az az övék! Hozd meg és uralkodj alapon. Hát egy missziós gondolkodású ember nem így gondolkodik. Úgy gondolkodik, hogy ha Jézus ott van, akkor oda már nem megyek, mert már ott van. De ha még nincs ott, akkor oda kell menni. Mert még nincs ott. Oda kell vinni. Oda kell vinnünk Jézust. Az a gyülekezet, amely nem dolgozik, működési alapja megszűnt, ugyanis azért gyülekezett a gyülekezet, hogy a bűnöktől való megtérést hirdesse, és attól gyülekezett, valamint a kölcsönös építéstől. Milyen a zászlós tábor? Magasra felemelt zászló, a félelem nélküli bátorságnak a jele, amely inkább óhajtja az ütközetet, mint hogy féljen tőle. Van egy elhíresült emberünk, akiről szerintem minden általános iskolás korú, jobban van, 7-es, 8-os korú gyermek már tud, úgy hívják, hogy Dugovics Titus. Nem tudom, hogy föltenél kezét, akinek ez a név jelent valamit? Úgy. Köszönöm, akkor nem léptem annyira mellé. Miről ismerjük Dugovics Tituszt? Inkább kész volt az életét adni, mint hogy egy másik zászló kitűzésre kerüljön. Persze egy-két történetanára mondta, hogy azért ez ilyen, valamilyen szinten mende mondat is, de mégis úgy gondoljuk, hogy ez a hősiesség, hogy megvédeni azt a zászlót, ami alatt harcolunk. Tudjuk, hogy a mi Istenünk, ami életünket nem teszi kockára fölöslegesen, ha lehet így mondani. Fölöslegesen nem. Olykor kockára teszi, vagy olykor, és tudjuk, hogy nagyon sok mártír halt már meg azért, hogy az Úr Jézus Krisztust hirdesse, és megvallja, és ott, ahol nem ismerik őt, képes fölvállalni, és képes talán ezért még meghalni is. A zászlós tábor arra való, és a zászló arra való, hogy ne elcsomagolva legyen, hanem kitűzve legyen, sőt, megvédve legyen. És tudjuk, hogy nem mi védjük meg az Isten országát. Az Isten országát nem lehet megvédeni, ezt ő megvédi önmaga. Nekünk nem azt kell védenünk, nekünk legtöbbször önmagunkat kell védenünk, hogy a mi életünkbe ne kerüljön be a sátánnak az országa. De legyen elrettentő azok számára, akik ezt az országot el akarják, vagy ezt a helyet el akarják foglalni, elsősorban a sátán számára. Mert a zászlós tábor és a zászló erdő az olyan, ami rettenetes, mert amit a világ fiai óhajtanak a szívük mélyéből, azt a hívők véghez is tudják vinni Krisztus segítségével. És ezt csak hallottam valahol, nem tudom, hogy így van-e, Amerikában szokták mondogatni, hogy a demokraták azok mernek álmodni, a republikánusok meg merik ezeket az álmokat végrehajtani. Nem tudom, hogy így van-e, mert teljesen mindegy, hogy hogy van, de nem elég álmodni. Végre kell hajtani. Az Úr azt akarja, hogy olyan álmaink legyenek, olyan vágyaink legyenek, ami az ő zászlós erdejébe beleillik, ami az ő hadseregébe beleillik. És Révész Lajos testvérünk volt itt egy bő hónappal ezelőtt, és ő kérdezte meg, hogy milyennek tartjuk mi a gyülekezetet? Milyen egy gyülekezet? Hát aztán elhangzott sok minden, hogy olyan, mint egy család, olyan, mint egy iskola, olyan, mint egy hadsereg, és mind igaz, és vannak, akik inkább a gyülekezetre így tekintenek, talán inkább olykor férfiak, mint aminek nyomulnia kell előre a világba, aztán kicsit nőiesebb lelkülettel már inkább ilyen a békeszigete, a nyugalom szigete, az óvóhely kép áll előttünk, és mégis mind a kettő igaz. Mert tudjuk, hogy a váron belül van nyugalom és békesség is, és tudjuk, hogy a váron kívül, ahol a harcokra számíthat az ember, oda ki kellett menni olykor, hogy elfoglalják azokat a területeket, amelyeket az Úr számukra szán. Mi volt az első keresztények elleni vád? Az, hogy szeretik az ellenségeiket. Ez volt a vád. Semmi más vádat nem tudtak mondani ellenük. Szeretik az ellenségeiket. Ezért nem bírta a hatalom, nem tudta velük mit kezdeni, nem tudta az ellenségek ellen uszítani. Nem tudta őket uszítani az ellenség ellen, mert szerették őket. És amikor ez a vád ellenünk, hogy szeretet van, kicsit több szeretet van bennünk, mint a világban, vagy sokkal, akkor gyűlölet és üldözés vár, vagy várhat a Krisztus táborára. De hogyha az apostoli tanítás, ami a lelki épülés, a közösség, a gyülekezet szeretete, a kenyér megtörése, az emlékezés és a várakozás, az imádkozás, a könyörgés, valamint a misszió, ha jellemzi a mi gyülekezetünket, akkor azt mondja a Jelenések könyve 21, a Biblia utolsó előtti fejezete. Hogy jöjj, és jött egy a hét angyal közül, akiknél a hét pohár volt, telve a hét utolsó csapással, és így szólt hozzám, jöjj, megmutatom neked a menyasszonyt, a bárány feleségét. Testvéreim, adja az Úr, hogy ilyen bárány feleségi, az Úr Jézus Krisztusnak ilyen feleségi lehessünk, és adja az Úr, hogy a mi gyülekezetünk valóban az a menyasszony legyen, akiért az Úr föláldozta magát, és az a zászlós tábor legyen, aki nem rejti véka alá, hogy mit vall, mit hisz, és azt hogyan képviseli. Adja az Úr, hogy ilyenek legyünk. Ámen.